Hölgyeim és uraim, a zenéről fogunk beszélgetni, pontosabban egy könyvről, ami a zenéről szól. És itt van a vonalban Hörher Ferenc, aki filozófus, egyetemi tanár, esztéta, és egyébként sorozatszerkesztő is az MMA kiadónál, ugyanis ott jelent meg Roger Scruton filozófus könyve, aminek az a címe, hogy a zenéről. Szervusz Ferenc, köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
Na, hát ez így elég érdekesen hangzik. Az ember annyira nem olvasni szokott a zenéről, ha csak nem egy-egy előadó művészről, pláne nem annyira úgy egészében a zene esztétikájáról, de talán akkor mutass be egy pár szóban a szerzőt, Roger Scrutont, aki hát szinte napra pontosan 3 éve halt meg, és hát neki elég sok köze volt Kelet-Európához is, főleg Csehszlovákiához, de Magyarországon is járt, hogyha én azt jól tudom.
Jól tudod, és egyébként Scruton egyre ismertebbé válik Magyarországon is. Noha, ahogy említetted, korábban is járt még itt, de akkor inkább egy ilyen, hogy mondjam, szelíd ellenzéki bukéja volt az ő
illegalitásban, nem? Hát tegyük hozzá, tehát, hogy ő a vasfüggöny előtti időkben.
Így van, ez még a kommunizmus idejének a Magyarországa volt, amikor először jött, vagy többször is visszatért, de utána is rendszeresen ápolta a kapcsolatait, Magyarországon is, meg Közép-Európában, ahogy mondtad, Prágában, meg Varsóban, Krakkóban, tehát a közép-európai kultúra egészében érdekelte, de Magyarország specifikusan is. Egyéb iránt egy filozófusról beszélünk, aki Cambridge-ben tanult, és aztán a világ minden táján tanított, illetőleg adott elő, és hát több mint 50 könyvvel írta be magát a filozófia történetébe. Ezek közül egyébként már legalább 8-10, most nem számoltam össze, le van fordítva magyarra is, úgyhogy a magyarul olvasók is utána tudnak nézni. A legújabb könyve ez a zenéről című, de a Művészeti Akadémiánál ugyanebben a sorozatban kiadtuk már a szépről szóló általános elméleti esztétikai munkáját is.
Igen, a sorozat, amit említettél, az a Pars pro Toto címet viseli, ami hogy is van, hogy a Pars az a rész, a Toto az az egész, ugye?
A részben az egész.
Igen, igen,
csendben a tenger. Pontosabban az egészben a rész, tehát, hogy ugye megmutatni a részben, hogy hogyan is néz ki az egész, ez lenne a fogalom, amiről itt szó van a pár szó.
Világos. Hadd kérdezzek egy nehezet, mert hogy ugye ő ennyi témában írt, és tulajdonképpen amivel ő foglalkozik, arra azt kéne mondjuk, hogy az esztétika. És hogy miben különbözik egy filozófus egy esztétától?
Ugye ez magyarországi specifikum, hogy az esztétát megkülönböztetik a filozófiától, aminek az az oka, hogy Magyarországon az esztétikai képzés az sokáig külön szálon futott a filozófiától, több korszakban is, úgy a késő felvilágosodás, illetőleg reformkor idejében, mint ahogy egyébképpen aztán Lukács György és a kommunizmus időszakában is. De alapvetően egyébként az esztétika az a filozófiának az egyik szakdisziplinája, vagy résztudománya, ugye a művészet, illetőleg a szép filozófiája.
Hú, hát igen, szóval nehéz ügy, hogy kinek mi tetszik és mi a szép, de mégis erről van valami hát egységes kép, vagy egységes gondolat, hogyha hihetünk Scrutonnak. Őt ugye úgy tartják számon, pláne az angol nyelvű szakirodalom, hogy ő konzervatív filozófus. De én azt gondolom, hogy ezzel nekünk óvatosan kell bánni, hiszen az a típusú angol szász konzervativizmus, vagy az, amit konzervatívnak nevezünk ott, az nem biztos, hogy fedi azt, amit mi ez alatt értünk.
Így van, az angol szász konzervativizmus különbözik az európai vagy kontinentálisnak nevezett konzervativizmustól. De Scruton egyébként azért érdekes figura, mert ő át tudott járni e között a kétféle hagyomány között, tehát meg volt neki a brit hagyomány, az angol hagyomány specifikusan is, ugye a briten belül lehetne skót, walesi vagy ír is, de ő angol-brit. Másfelől viszont egy közép-európai, és ebben az értelemben kozmopolita is, tehát hogy a saját nemzeti kultúrájának a határain túl tekintő, és kifejezetten a közép-európai kis népek kultúrája iránt érdeklődő figura, akinek, ahogy mondod, két speciális filozófiai érdeklődése volt, az egyik a politika, és azon belül a konzervatív hagyomány, másfelől viszont az esztétika, és azon belül két művészeti ág, az építőművészet vagy építészet és a zene.
Igen, azt mondhatjuk róla, illetve hát nem is mi, hanem Mario Vargas Llosa, ugye a Nobel-díjas író mondta róla, amikor meghalt, hogy hát ő tulajdonképpen humanista volt, és hát rettenetesen művelt. Tehát, hogy nem véletlen, hogy ő tudott írni azért az építészetről és a zenéről is, és oly sok minden másról, hiszen elképesztő tudás birtokában volt. De akkor egy picit fókuszáljunk erre a könyvre, mit is gondol ő a zenéről, és hát miért érdemes ezt nekünk elolvasni?
Így van, valóban egy humanista és egy reneszánsz műveltségű ember, nyugodtan mondhatjuk ezt, ugyanis a művészeti ágakat magukat gyakorolja is. Erre utalok én abban a könyvben, amit most jelentette meg angol nyelven, Art and Politics in Roger Scruton's Conservative Philosophy címmel, tehát hogy Scruton nekem egy különösen
kedves
szerzőm. Tehát
ez a te könyved.
Ez az én könyvem, és ebben utalok arra, hogy Scruton nem csak a zenéhez értett olyan szinten, hogy zongorázott is, illetőleg operát is írt, hanem abban az értelemben is, hogy más művészeti ágakkal is kapcsolatban volt, így könyvet, tehát regényt is írt, költészetet, verseket, illetőleg részt vett az angol kormány, a brit kormány fölkérésére a városépítészettel kapcsolatos bizottságban, sőt, annak elnöke is volt. Tehát, ha tetszik, az urbanisztikának is ilyen szintű ismerője és tudója, aki a törvény előkészítő munkába is kivette a részét.
Igen, hát mondtad, hogy reneszánsz ember volt, ez azért a 20. században elég ritka, nem? Még azon az angol száz területeken is.
Persze, ez egészen ritka, mert hiszen a 20. századot épp az jellemzi, hogy megpróbálja az egyes disziplinákban a részterületeket kimunkálni, az egyes alkérdésekbe beleássák magukat a tudósok, és így módon a tudományok közötti párbeszéd eltűnik. És ezért fontos az, hogy Scruton képes átjárni nem csak kultúrák között, hanem tudományágak, művészetek között is, illetőleg a filozófia felől képes megközelíteni olyan gyakorlati művészeti tevékenységeket, mint amilyen a zeneművészet, azon belül is főként a klasszikus zene érdekli, illetőleg az építészet esetében is azt látjuk, hogy gyakorlatias ismeretei és tudása is van. Az adott építési módok történetét, illetőleg jelenét is ismeri.
Jó, és tulajdonképpen mit gondol ő a zenéről? Vagy visszatérve az előző kérdésemre, tehát mi az, amiért nekünk érdemes őt olvasnunk, azon kívül, hogy nyilván nagyon érdekes az ő megközelítése. Hogy mondjam, a zenéről azért azt gondolom, hogy alapvetően az emberek azt gondolják, hogy kinek ilyen az ízlése, kinek olyan, ki ezt szereti, ki azt szereti, nyilván vannak trendek, és vannak megkerülhetetlen klasszikusok, de mégiscsak hát mindenkinek megvan a saját zene ízlése. Mit mond erről Scruton?
Scrutonnak alapvetően, ahogy a politikában is, egy kicsit polgárpukkasztó a nézete, de egy polgárpukkasztó korban a polgárpukkasztása az úgy jelenik meg, hogy a polgári kultúra mellett teszi le a voksát. Nem tudom, hogy ez érthető volt-e ez a gondolat.
Szerintem igen.
A lázadás a lázadás ellen, mondjuk így,
igen.
Akkor érthetőbben, az valójában az európai kulturális hagyomány ápolását jelenti. Ugye úgy tudok lázadni a lázadók ellen, hogyha a saját hagyományomat megpróbálom megismerni és megismertetni. Tehát amikor ő bement a Bostoni Egyetemen az órájára, azt hitte, hogy a hallgatók számára világos és ismert mondjuk Mendelssohnnak az a tétele, amelyet éppen bemutatkozásként a Hebridák nyitányt játszotta fel Mendelssohntól, és nem ismerték. A diákok a jelenlévő 30 hallgató közül kettő volt az, amelyik már hallotta ezt korábban, illetőleg néhányan már hallottak más Mendelssohnt, ez a kisebbség, a törpe kisebbség volt. Tehát ebben a korszakban vagyunk, amikor ő a heavy metal felől kell, hogy megismertesse a klasszikus zenét, mondja is azokat a népszerű bandákat, akiket ott hallgatói hallgattak. Ugye ez a 90-es évek, a U2, a Guns N' Roses, az AC/DC, ezek a zenekarok voltak az ő a hallgatóinak a kedvenc lemezei között.
Akkor azt azért elmondhatjuk, hogy jó hallgatói voltak. Hogy
persze,
ezek a mai
tehát
napig működnek,
ezek
tényleg.
Azért kifinomult egyetemi
igen, igen.
hallgatók voltak, akiknek
én
megvolt a maga
számítottam,
ízlés.
Megmondom őszintén itt a felsorolás elején, de nem, ez rendben van.
És az az érdekes, hogy nem azt csinálja Scruton, hogy lebombázza ezeket a zenekarokat, és ezáltal kvázi megsemmisíti a hallgatóit, hanem épp ellenkezőleg megpróbálja megmutatni ezeknek a zeneszámoknak az általuk ismert dalokban is, például a U2-nak a Where the Streets Have No Name című számában a szólamvezetés zűrzavarára hívja föl a hallgatóinak a figyelmét. Ilyen apró technikai részletekre, vagy egy másik előadás esetében a bassgitárnak a szürkeségét, erőtlenségét emeli ki. Tehát több részleten keresztül mutatja meg, például egy másik ilyen példa, hogy mennyire gicses a popzene, azt Toni Braxtonnak az Unbreak My Heart című dalán keresztül próbálja megmutatni. Tehát beleássa magát. Azért mondom ezeket a részleteket, hogy az olvasók, vagy a kedves hallgatók is lássák, hogy Scruton nem elutasítja a kortárs zenét, hanem épp ellenkezőleg beleássa magát, és lényegében jobban ismeri, jobban tudja elemezni ezeket a zenéket, illetőleg megmutatja a hallgatóknak, hogy a zenét azt nem csak úgy, hogy mondjam, általában hallgatjuk, hanem a részletek egymáshoz kapcsolódó viszonyát, a részletekben rejlő invenciót kell értékelnünk, és megpróbálni az egészet a részből, a részen keresztül megismerni, ugye, ahogy utaltunk már a sorozat címre a kiadónál. Tehát ezt a
igen.
technikát alkalmazza ő is, hogy aztán megmutassa, hogy ugyanezt a technikát lehet alkalmazni nem csak 3 perces beat dalok, vagy pop, vagy rock zene elemzésére, hanem nagyobb egységek, akár egy szimfónia, vagy egy opera. Az ő számára az opera a csúcs kategóriája a zenének.
Hát sokak számára, igen, ez így van.
Ezt próbálja megmutatni a hallgatóinak. Ehhez azonban rá kell vezetni őket, hogy ez egy élvezetes munka, de munka, tehát nem lehet lerövidíteni. Az a gics, az a hollywoodi édes és ugyanakkor tulajdonképp könnyen emészhető és könnyen felejthető műfaj. A nagy zeneművek, mint ahogy a nagy művészeti alkotások is, a befektetett munkát igényelnek tőlünk, de közben olyan élvezetet adnak, amely más tevékenységek során ritkán tapasztalható, és akkor finoman fogalmaztam.
Világos, tehát tulajdonképpen, amit ő nyújt nekünk, az egyfajta ilyen analitikus módszertan?
Így van, nagyon pontosan fogalmazol, hiszen az analitikus filozófiából jön Scruton, és az analitikus filozófia ez pont ezt teszi egyébként minden más területen is, legyen az ismeretelmélet, vagy a tudomány filozófiának bármely kérdése, elmefilozófia, hogy a részkérdéseket próbálja meg tisztázni, és a részkérdésekből próbál építkezni, nem a priori, deduktív módon, tehát nem előre megadott, a tapasztalat előtti világból származó általános elveket jelent ki, és azokat próbálna igazolni, hanem megpróbálja a valóságot megismerni azon részleteken keresztül, amelyek megtapasztalhatók, illetőleg ugye kísérleti úton is igazolhatók. Zenéről úgy beszél, hogy a hallgatóinak lejátsza, illetőleg a könyvben pedig ugye az első részben, ahol a zene elméleti részek vannak, folyamatosan kísérli a kottákkal a szöveget, tehát hogy azok, akik értenek a zenéhez, tulajdonképp hallják is azt, amit mond, nem csak a tudatukkal, hanem a fülükkel is tudják követni.
Világos, de hogyha jól értem, akkor itt nem pusztán popzenéről van szó, sőt, tulajdonképpen hát egyfajta ellenpontozásról, vagy kiemelésről, aláhúzásokról inkább.
Így van, hogyha megnézzük azt, hogy kik az ő nagy zeneszerzői, akkor azt látjuk, hogy a nagy hármason kívül Mozart, Beethoven, Bach, így van. Ezeken túlmenően hát olyan finomságok, mint Benjamin Britten, nyilván azért is, mert ő angol,
Igen.
de egy David Matthews nevezetű szerző is a kedvencei között van. Tehát
bocsánat, ők kortárs komoly zenei
zene,
szerzők.
Így van,
aha, mert
de
erre rá
nagyon izgalmas
akartam kérdezni, igen.
módon maga is vissza kanyarodik az egyébként az egyházi zenének a hagyományához, mert ezt nagyon fontos látnunk még Scruton esetében, hogy ő a zenét két szempontból is másként ítéli meg, mint ahogy mi szoktunk erről beszélni. Egyrészt közösségi eseménynek tartja, és egyébként itt összekötőhetjük a popkoncertet azokkal a hagyományos társadalmakban meglévő művészeti eseményekkel, vagy társadalmi eseményekkel, amikor nagy tömegek együtt élvezik a zenét, együtt hallgatják a zenét, vagy akár együtt táncolnak a zenére. Tehát, hogy ez a közösségi vonatkozása a zenének, ami megkülönböztetendő, ugye azzal, amikor látjuk a metrón, hogy a fiatalok a fülükbe dugva a fülhallgatót hallgatják a saját zenéjüket, és ezáltal kivágják magukat a közösségből. A zene az egy a közösségbe bevezető tapasztalat.
Hát igen, 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 szóval, hogy mostanában gyakorta izoláció, és régebben meg egy közösségi élmény volt.
Bocsánat, csak egy másik vonatkozásra is hadd hívjam fel a figyelmet, az egyházi zene kapcsán, mert ugye az egyfelől tehát közösségi élmény, ahogy együtt éneklünk a templomban, a másik pedig, a másik vonatkozása az egyházi zenének az az, hogy a transzcendens élményt tudja megközelíthetővé tenni. Magyarán, amikor a pap vagy a lelkész Istenről beszél, vagy a rabbiat teszem azt, akkor sem, bár ugye a zsidó vallásban Isten nevét nem veszük szájunkra, de mégiscsak valamilyen értelemben megpróbáljuk az isteni tanítását emberi szavakkal elmondani. Ezt a zene kísérete a minden hagyományos vallásban nagyon fontos szerepet játszik az Isten tiszteletében. A zene révén való megközelítése Istennek, illetőleg a zenén keresztüli Isten tapasztalat átadása a hívők számára.
Hörher Ferenc egyetemi tanárnak, filozófusnak, esztétának és a sorozat szerkesztőjének nagyon szépen köszönöm. Roger Scruton a Zenéről című művéről beszélgettünk, ami a Pars Pro Toto sorozatban jelent meg, és ugyanitt jelent meg a Szépről című könyv is, úgyhogy ezek mind a kettő az MMA kiadó gondozásában. Mi lesz a következő könyv, amin dolgoztok most, ha még ennyit kérdezhetek?
Én is köszönöm a lehetőséget. Például József Pieper, egy német katolikus szerzőnek a Szabadidő és Kultusz című könyve, ami azonban megtévesztő egy kicsit, vagy cseles a címe, mert a szabadidőt nem egybeírja, és arra utal, hogy valójában a kultúra az valami olyasmi, ami szabaddá tesz minket, ami egy olyan idő, amit a kultúrára szánunk, ami kiszakít minket a hétköznapi munkavilágából és a monotóniából, és valamilyen értelemben az ember kiteljesedésének a lehetőségét adja.
Na jó, akkor legközelebb erről a könyvről fogunk beszélgetni. Hörher Ferencnek nagyon szépen köszönöm még egyszer.
Én is köszönöm.